Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked. Különösképpen azért, hogy múlt héten megünnepelhettük, hogy a Szent Lelkedet kitöltetted közöttünk. Szeretném kérni a Szent Lelket, hogy segítse az ige hirdetőjét. Adjon neki bölcsességet, hogy el tudja mondani mindazt, amit a szívére helyeztél. De ugyanakkor Szent Lelket segítsen bennünket, az ige hallgatóit is. Ahogy szoktuk mondani, mindenkinek megvan a saját keresztje. De Isten adott egy olyan ígéretet, hogy nem tesz ránk nagyobb terhet, mint amit el tudnánk viselni. Ugye mindnyájunknak vannak problémáink. Esetleg a munkahelyen, a főnökünkkel, a kollégánkkal, vagy éppen az a problémánk, hogy nincsen munkahelyünk, és most pont munkahelyet keresünk. Vagy aki iskolás, esetleg az érettségi előtt áll, a szóbeli érettségi előtt, amiatt izgul most egy kicsit, vagy a felvételi miatt, illetve egyetemisták, főiskolások pont a vizsgáik miatt izgulnak. De lehetnek problémáink a magánéletünkkel kapcsolatban is. A családunkban, szülő-gyermek kapcsolatában, házastársak között, illetve olyan problémánk is lehet, hogy éppen társat keresünk, és még nem sikerült. Illetve olyan problémánk is lehet a magánéletben, hogy valaki, aki a szívünkhöz közel áll, az beteg, vagy éppen mostanában tért meg az atyához. Úrunk, arra kérünk benne téged, hogy segíts minket abban, hogy ezeket a problémákat most elfelejtsük, és tudjunk a te igédre figyelni. Szóljál hozzánk az igéd által, add, hogy megnyissuk a fülünket és a szívünket az igédhez. A mai nap különösen hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy a kórházi misszióért összetudtunk gyűlni a te nevedben. Hálásak vagyunk Farkas Edina testvérünknek a munkájáért, ő visz reményt a gyerekek életébe, főleg azok életébe, akiket esetleg minden nap meglátogatnak, vagy csak hetente egyszer látogatnak meg, illetve főleg azoknak, akiket egyáltalán nem látogatnak, és tőle kapnak reményt. Illetve Krisztus mutatja meg a nővéreknek, az orvosoknak, sőt, még a takarítónéniknek is. Arra kérünk, hogy áld meg őt ebben a munkájában. Mindezt fia nevében imádkoztuk, kérlek szépen hallgass meg bennünket az ő nevében. Amen.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. részéből olvasom, a 25-től a 37. versig. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
Kedves testvéreim, itt ebben a párbeszédben, amiről olvastunk, az életnek a legnagyobb kérdéseiről volt szó, nevezve, hogy hogyan nyerheti el valaki az örök életet. És azt mondta Jézus, hogy a törvénynek a lényegét betartva, először is, amikor Istent szeretjük, de az hogyan jelentkezik, ahogy szeretjük Istent. mert az lehet egy ilyen nagyon elvon dolog, hogy ülök a szobámba, elmélkedek, és jól érzem magam az érzéseimmel, gondolataimmal, de ezért van ott a második legfontosabb parancsolat is, hogy úgy látszik meg, hogy szeretem Istent, hogyha észreveszem, hogy kik vannak körülöttem az emberek. És most itt ezt a részt különösen az emberi kapcsolatok felépítésének a szempontjából vizsgáljuk meg egy kicsit. Ugye itt nyilvánvaló, hogy ennek a rövid példázatnak a főszereplője ez a szamaritánus, aki mikor meglátta ezt a kirabolt és összevert férfit, akkor azt olvassuk, hogy megesett rajta a szíve. Ezzel kezdődött a kettejüknek a kapcsolata, ez volt az indítatás, amit ő Istentől kapott az ő szívébe, és utána elkezdett vele foglalkozni. Azonban, hogyha megfigyeljük, hogy hogyan kezdett vele foglalkozni, ez nem mindennapi volt. Időt szánt rá, elment vele a fogadóba, még ott is foglalkozott vele. Utána azt látjuk, hogy olajat és bort is öntött a sebeibe. Tudjuk, hogy ezek nem voltak a legolcsóbb dolgok abban az időben sem. És utána pedig még azt mondta a fogadósnak, hogy ha még többet kell rá költeni, majd én azt is fogom állni. Tehát azt látjuk, hogy megnyitotta az ő egész életét ezelőtt az ember előtt, akivel ő találkozott, és megesett rajta a szíve. Ugye ez az isteni szeretet volt az ő szívében, ami őt erre késztette. És most szeretném, hogyha ezt röviden összevetnénk egy másik rövid résszel, ez csak egy elég rövid rész a 11-es fejezetből, ezt csak röviden felolvasom. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről: ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja tolakolása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Itt is egy emberi kapcsolatot látunk. Itt azt mondja Jézus, hogy a példázatban itt barátokról van szó. A samáriai és az összevert ember kapcsolatában ők még nem is ismerték egymást előtt, idegenek voltak. Itt pedig barátokról van szó, és azt látjuk, hogy az egyik barát eleve úgy ment oda a másik barátjához, hogy kért tőle valamit, várt tőle valamilyen fajta segítséget. És azt lehet mondani, hogy nagy általánosságban így épülnek fel az emberi kapcsolataink, ami természetes is, hogy mind a két oldalról, mind a két fél kap segítséget. Tehát az általánosan a legjobb kapcsolataink ilyen kiegyensúlyozottak, hogy a másik féltől is kapok valamit, én is adok neki valamit. Tehát ez az általános baráti kapcsolat például, ez a jellemzője a kapcsolatoknak. Azonban ami érdekes a szamaritánusnak az esetében, hogy itt azt lehet mondani, hogy szélsőségesen egyoldalú volt a kapcsolat. Tehát itt nem azért ment oda, hogy én is kapok, ő is kap valamit, hanem kifejezetten azért, hogy a másiknak segítsen, akinek látta, hogy szüksége volt. És ez egy ilyen szélsőséges helyzet, amit általában az emberek nem szeretik gyakorolni, ezt a fajta emberi kapcsolatot, mert egy kicsit több áldozattal, több odaadással jár, és úgy hiszem, hogy ezért is sorolja fel Jakab is azt az ő levelében, hogy a kegyes élet Isten előtt az, hogy meglátogatjuk az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságokban, és ez még nyugodtan oda lehetne fűzni, és meglátogatjuk például a betegeket is. Hogy ott megfigyeljük, itt olyan kapcsolatokról beszél, akik kiszolgáltatottak voltak. Kell tudni, hogy az akkori társadalomban az özvegyek, hogyha valaki nem gondoskodott róluk, hát bizony nem volt szociális háló és juttatások, hanem akiről nem gondoskodtak, az bizony nagyon magára volt maradva. És ezek is olyan fajta kapcsolatok, amikor például özvegyeket vagy árvákat látogat az ember, hogy nem úgy megy oda, hogy na, akkor majd mennyi mindent fogok attól a másiktól kapni, hanem az is egy olyan kapcsolat, hogy erősen egyirányú gondoskodásról van szó. És ezért lehetne nyugodtan mögé tenni, hogy például a samaritánusnak is az esetét ide Jakab felsorolásába, mert igazából ezekben a szokatlan emberi kapcsolatokban mutatkozik meg igazán az isteni szeretet. Ugye az egész evangélium, az egész üdvösségünk ezen alapszik, hogy Jézus nem a saját szükségét, hanem a miénket keresve jött el erre a földre. Tehát az isteni szeretet ezekben a kapcsolatokban tud igazán megmutatkozni. És ezért volt, amikor Pál beszélt a jeruzsálemi vezetőkkel, akkor azt mondták, hogy igen, elismerjük, hogy Istentől van a te szolgálatod, csak ne feledkezz meg arról, hogy a szegényekről is gondoskodjatok. Vagyis ott is az volt, hogy jó, hogy az ember tanít, de hogyan tudja gyakorlatban megmutatni mások felé, hogy én képes vagyok ezt az egyirányú emberi kapcsolatot gyakorolni, amikor nagy részben úgy irányulok a másik felé, hogy nem azt várom, hogy én mit fogok kapni, hanem ott szükségben van valaki, jóval nagyobb szükségben, mint én, és szüksége van arra, hogy valaki segítsen rajta. És akkor miért ne lehetnék én az, hogy engem ebbe a élethelyzetbe állított. És szerintem ezzel szeretném így rávezetni a szót, csak röviden a kórházi misszióra. Amikor az ember bent jár, akkor olyan gyerekeket lát, akiktől talán mosolyt kaphat, vagy kedves szavakat kaphat, de ott is, hogyha az ember kapcsolatot gyakorol ezekkel a gyerekekkel, vagy betegekkel, akkor az is nagyon egyértelmű, hogyha valaki kapcsolatot teremt velük, hogy a gyerekek vannak sokkal nagyobb szükségbe, feléjük kell adni többet, és az ember nem úgy megy oda hozzájuk, hogy na jó, mit fogok majd tőlük kapni. Az egy másik dolog, hogy lelkileg az ember nagyon sokat kap, és mennyei kincseket gyűjt így, de mint emberi szinten, ott is egy egyirányú adásról van szó, amire Isten elhív minket, és Jézus is ezt a példát adta elénk. Úgyhogy aki azt hiszi, hogy Isten őt tényleg elhívta, és az életében szeretné őt szolgálni, akkor Isten azt is kéri, ezt több példán keresztül láttuk, hogy a Pálnál is, itt is Jézus azt mondja, hogy menj el és cselekedj így másokkal, akkor képesnek kell lennünk arra, hogy tudjunk gyakorolni ilyen egyirányú emberi kapcsolatokat, amikor nem rólunk van szó, amikor a másik emberről van szó, és nyilvánvaló, hogy neki van nagyobb szüksége, mint nekünk, hiszen, ahogy mondtuk, Isten is így küldte el az ő fiát. Nem neki volt szüksége erre, hanem nekünk volt arra szükségünk, hogy a fia meghaljon értünk, és a megváltást elhozza a mi számunkra. És ebben a felfogásban igyekszik az ember, ugye ott a kórházban is, amikor a gyerekekkel beszél, találkozik velük. Azt is tudjuk, hogy igazából mi sem tudunk sokat adni, azt, amit adunk, azt mi is Istentől adjuk. Tehát annyi egy kicsi könnyítés van az egészben, hogy amikor valakihez megyünk, és egyirányú kapcsolatokat akarunk gyakorolni, gondoljunk arra, hogy ezt nem nekünk kell adni, Istennek van olyan gazdagsága, hogy megadja az anyagi dolgokat, amit kell adni, és a lelki erőt is, örömöt is, és a kedvet is ahhoz, hogy ezt adjuk. Tehát, hogyha elsőre egy kicsit olyan ijesztőnek is tűnhet valamikor egy ilyenfajta emberi kapcsolatot gyakorolni, gondoljunk arra, hogy ezt sem magunktól csináljuk. Hiába egyirányú, majd Isten az, aki minket fel tud használni, és ezen a módon tudunk szolgálni az ő nevében, mert neki kifogyhatatlanak a kincsei, és ő minden téren tud segítséget adni azoknak, akik felé úgy érezzük, hogy elhív minket, és mi ebben a felfogásban próbálunk segíteni az Edina testvérünknek is az ő szolgálatában, és akkor majd hallgassuk meg még a többi személyes bizonságtételt is, és beszámolót is.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te hívsz az ilyen kapcsolatokra, amikről hallottunk. Hívsz arra, hogy ne csak magunknak éljünk, ne csak a magunk jó létét keressük, ne csak a magunk örömét keressük, hanem hogy ezeket, amiket tőled kapunk, adjuk tovább másoknak. Istenünk, tudjuk, hogy te olyan helyen is megajándékozol bennünket, olyan körülmények között is megajándékozol bennünket gazdag ajándékokkal, amilyen körülmények között nem is várnánk. Köszönjük, hogy bár egy oldalúnak látszanak ezek a kapcsolatok gyerekekkel, vagy nővérekkel a kórházban, vagy anyukákkal, bár úgy tűnik, hogy tőlük nem nagyon kaphatunk semmit, de mégsem így van ez, mert te megajándékozol egy mosollyal, egy szeretett kifejezéssel ezektől az emberektől is. Köszönjük neked azt, hogy lehetőséget adsz mindannyiunknak, hogy szolgáljunk téged, ki itt, ki ott, de hívsz minket erre a szolgálatra. Kérünk téged, hogy indítsd a szívünket arra, hogy megtaláljuk azt, hogy hol szolgálhatunk még inkább, még jobban neked, és hogy merjünk belevágni ebbe a szolgálatba, akkor is, hogyha esetleg félelmetesnek vagy ismeretlennek tűnik a terület, tudva azt, hogy te mindenkor, mindenben előttünk jársz. Köszönjük a te szereteted, kérünk, hogy vigyázz ránk, vigyázz a családjainkra, azokra, akik most nem tudnak itt lenni, vigyázz erre a kórházra, ahová elhívtál némelyikünket, hogy ott szolgáljunk neked. Vigyázz az ott lévő gyerekekre, te hozz gyógyulást, testi és lelki gyógyulást a gyerekeknek, felnőtteknek, akik ott vannak a kórházban. Köszönjük neked a te jóságod és gazdag ajándékaidat. Jézus nevében kérünk, hogy maradj velünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A Máté evangéliumból szeretnék olvasni, Máté 25:34-40. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örüljetek a világ kezdete óta számatokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazok. Uram, mikor látunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor látunk jövevénynek, befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor látunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ezt az ige részt igen sokszor hallottam gyermekkoromban, és fejemmel és egy bizonyos szempontból szívemmel is megértettem, de csak most felfogadtam, hogy csak érett hittel lehet ezeket a szavakat igazából megérteni. Itt Krisztus nem csupán a jótékonyságról beszél, hanem egy igazi fajta együttérzésről a szenvedőkkel. Tavaly a 4 éves kislányom, Eunike, tüdőgyulladást kapott, és egy hétig voltunk a kórházban. Ez persze egy nagyon megviselő tapasztalat volt, és nagyon stresszes volt ez az idő, de én elhiszem, hogy az Úrnak szándéka volt azzal, hogy jobban megismerhessem a másoknak a fájdalmait. És bizony, ezen keresztül megismerkedhettem két nagyon aranyos kisfiúval a kórházban. A szomszéd kórteremben voltak, és senki nem jött hozzájuk látogatni. És ez nagyon megérintette a szívemet, és tudtam, hogy valahogy akarok rajtuk segíteni, és hasonló gyerekeken segíteni, akik teljesen egyedül vannak a kórházban, és szenvednek. És azért nagyon hálás voltam, és nagyon örültem, amikor találkoztam Edinával, és ő mesélt a kórházi szolgálatáról, és ebben láttam lehetőséget, hogy tudjam ezt valahogy folytatni, ezt a kórházi missziót, ezt a kórházi szolgálatot, amire az Úr indította. És bizony azóta, hogy járok, nagyon nagy áldás számomra, és tudtam egy kisbabát, egy teljesen kisbabát látogatni, aki egyedül van a kórházban, sajnos a szülei nem járnak hozzá, meg senki más, és ez nagyon nagy remény neki, hogy ott vagyunk érte, és látom, hogy hogyan reagál Istennek a szeretetére, és ez bizony ez a végtelenül értekes örökség, amiről az Úr beszél ebben az ige részben. Köszönöm szépen!
Ezután az értékes bizonyságtétel után szeretnék néhány szóba beszámolni, hogy arról, hogy végül is mit csinál egy kórház lelkész a kórházban. 2011. augusztusában ért ez a nagy öröm, hogy Püspök úr megbízott azzal, hogy a gyermekegészségügyi központban végezzek kórházlelkészi szolgálatot. Akik esetleg nem tudnák, szeretném elmondani, hogy nem egyedül vagyok kórházlelkész Miskolcon, hanem van még három kollégám, Gecse Attila a megyei kórházban, a felnőtt és a gyerek részlegeken is teljesít szolgálatot, Kunya Ákos a Semmelweis kórházban, vagy a újabb nevén a Misek nevű kórházban, és Béres Adrián lelkésznő pedig a Szent Ferenc kórházban szolgál kórházlelkészként. Tehát négyen alkotjuk a miskolci csapatot, és nagy öröm volt számomra, hogy ebbe bekapcsolódhattam én is ebbe a csapatba. A kórházlelkészi szolgálatom alapvető célja az a misszió, vagyis amit egyik kórházlelkész kollégám úgy fogalmazott meg, hogy az a célunk, hogy oda szeretgessük az embereket Istenhez, hogy oda szeretgessük az embereket Jézus Krisztushoz. Tehát ennek a fényében próbálok mindent tenni a kórházban. Szem előtt tartva, hogy a tetteim, azok sokszor hangosabban szólnak, mint a szavaim. Vezérigém is van, ez az 1 Korintus 9, 19-23-ig terjedő igeszakasz, amit most elolvasok. Pál apostol mondja ezeket a szavakat, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Hát úgy érzem, hogy a kórház lelkészi munkára ez nagyon is igaz, amit itt a Pál apostol levelében olvasunk, mert hogy valóban úgy érzem, hogy a kórházban mindeneknek mindenné kell lennem. Attól függően, hogy kinek éppen mire van szüksége, attól függően, hogy mondjuk egy anyuka azt szeretné, hogy imádkozzak vele, lehet, hogy neki ez jelenti a legtöbbet, de lehet, hogy egy másik anyukának arra van szüksége, hogy jól kísérje magát. És akkor bemegyünk az irodámba, és akkor erre lehetőséget nyújtok neki, mert a gyermek előtt nem szeretne sírni. Van olyan gyerek, akinek arra van szüksége, hogy ölbe vegyem, hogy ringassam. Van olyan gyerek, akinek arra van szüksége, hogy megitassam, mert a nővérek eléggé elfoglaltak, és bár nagyon igyekeznek, de nem mindig jutnak el egyik gyerektől a másikig olyan gyorsan, ahogy ugye a gyerekeknek az igénye azt megkívánja. Bár én nagy hálaadással is tisztelettel tekintek a munkájukra, de van, amikor épp erre van szükség, hogy valaki oda beugorjon és megitassa őket. Van olyan gyermek, aki szeretne imádkozni azért, hogy a műtétje másnak sikerüljön, hogy Jézus segítsen a félelmei leküzdésében. Van olyan másik gyermek, aki csak unatkozik, és arra vár, hogy kirakózzak vele, vagy játszunk egy társas játékot. Tehát azt gondolom, hogy ez az igen mindenképpen számomra nagyon odaillik a kórházba, hogy mindeneknek mindenné kell lennem. És a másik fontos rész ennek az igének, hogy ezt pedig az evangéliumért művelem. Tehát nem céltalan ez az egész, amit csinálok, nem a játék kedvéért vagyok ott, nem azért itatom meg ezt a gyermeket, mert nincs jobb dolgom, hanem ennek célja van, ez a keresztény szeretetnek a tettekben való továbbadása. Kikért is vagyok ott? Ez is kérdés. Hát ott vagyok, ahogy már így említettem is, hogy ott vagyok, a beteg gyermekért, sokszor félelmekkel, fájdalmakkal küzdik, sokszor unatkozik, sokszor egyedül van. Lehet, hogy csak rövid időre jött a kórházba egy műtét miatt, de az is lehet, hogy bizony hónapokat kell neki ott eltöltenie. Aztán ott vagyok az aggódó hozzátartozóért is, aki van, hogy ott tud maradni a gyermekkel huzamosabb ideig, de előfordul az is, hogy otthon is vannak gyermekei, nem tud eljönni a munkából, tehát nem tud ott maradni hosszabb távon. És ott vagyok az időnként megfáradó, különböző beosztású kórházi dolgozókért is, akiknek számtalan feladattal, kihívással kell szembenézniük egy-egy napon, és akiknek a fáradtságos munkájára tényleg csak őszinte tisztelettel tekintek. Kérdés az is, hogy miért is vagyok ott. legfőbb feladatomnak az Isten igéjével történő segítségnyújtást érzem. Mivel nagyon sokféle emberrel találkozom, ezért ez a segítségnyújtás is nagyon sokféle formát ölt. Lehet ez közvetlenül bibliai vagy egyházi vonatkozású segítségnyújtás, ezek a hagyományosabb lelkészi formák, például ugye az imádság. Van például egy édesanya, aki ott van már tavaly novembertől a kislányával, mert nagyon-nagyon sok kezelést kell kapnia a kislánynak, és ez az édesanya, ez az közös imádságainkból erőt merít. Hétről hétre látogatom őket, és mindig felfrissül, megújul egy-egy imádság során. Tudni kell, hogy ez az édesanya nagyon lelkiismeretes, és mindig ott van a gyermekével, és nem megy el, még a boltba sem megy ki, tehát ki sem megy az osztályról, csak ott van bent a szobába, és az osztályon a gyermekével napról napra. Tehát egy kicsit én vagyok az, aki beviszem neki a külvilágot, és beviszem Isten igéjét is. Aztán van gyermekeknél is olyan, amit már említettem, hogy kérnek, hogy a műtét előtt imádkozzam. És van olyan, hogy egy nővér kér meg, hogy elmondja, hogy ezért a gyermekért különösen is aggódom, volt már erre példa, és akkor a nővérrel állunk meg a gyermeknek a beteg ágya mellett, és együtt imádkozunk érte. Az imádság mellett gyakran olvasok bibliai történeteket is a gyerekeknek, ezeket mindig meg szoktam kérdezni a szülőtől, hogy megengedik-e, de általában meg szokták engedni. Nagyon örülnek, nagyon nyitottak a szülők, és a gyerekek is, úgy érzem. A két legkedvesebb történetem a jó pásztor története, ez az egyik, a másik pedig az, amikor Jézus magához hívja a gyerekeket és megáldja őket. Általában ezzel szoktam kezdeni, hogyha találkozok egy új gyermekkel és bibliai történetet olvasok neki, akkor általában ezt szoktam neki elolvasni, hogy Jézus magához hívja a gyerekeket és megáldja őket. És aztán egészen picikhez is szoktam bevinni bibliai könyvet, nekik én keménylapos könyvet szoktam bevinni, és van egy kisfiú, ő is már hónapok óta ott van, akinek az édesanyja kérte, hogy menjek hozzájuk, és látogassam őket, és nagyon nyitott a bibliai történetek iránt is. És olyan szép volt látni, hogy igazából, hát a gyermek is persze örült a könyvnek, mert szép színesek a képek, meg ki lehet hajtani a kis képeket a nagy lapon, de az édesanyja volt az, aki úgy rácsodálkozott, hogy hű, ezek a bibliai történetek, és hogy ezeket Lina néni mind tudja, és hogy meg ő volt az, akinek kérdései voltak, hogy tényleg akkor hogy is van ez, akkor tényleg Isten így munkálkodik. És olyan jó volt ezt látni, hogy a gyermek által a felnőtt felé is tudtam szolgálni. Aztán a történetek mellé szoktam bevinni színezőt vagy kivágót, ennek is örülnek mindig a gyerekek, és énekeket is. Például van egy Down-kóros kisfiú, aki hát nem nagyon tud úgy figyelmesen végighallgatni egy történetet a betegségéből kifolyólag, és neki éneket tanítottam Istenről, és olyan szépen megtanulta a kézjeleket az énekhez, hogy azóta is emlékszik rá, és szoktuk énekelgetni, megmutogatni az éneket együtt. Aztán van az Isten tiszteletek tartása, kifejezetten egy új terület, még ebben a gyermekkórházban. Tehát van a megyei kórházban van Isten tisztelet heti rendszerességgel, de magában a gyerekkórházban ott nincsen. Pedig ott is van egy kicsi kápolna, és ezt kezdtük el használni. Jelenleg havonta egyszer tartunk Isten tiszteletet. Január 1-jével kezdtük ezt, és a minden hónap első vasárnapján 3 órakor. És ezelőtt szoktuk körbejárni a kórházat a segítőtársaimmal, és szoktunk hívogatni embereket az alkalmakra, gyerekeket, felnőtteket, és az a nagy örömünk, hogy egyre többször most már gyerekek is lejönnek, ami eddig nem történt meg, úgyhogy már bevezettük azt, hogy a gyerekeknek is tartunk egy kis 5 perces foglalkozást, amiben van egy bibliai üzenet kifejezetten az ő számukra. Keresztelés is a feladataim közé tartozik. Eddig még csak egyre került sor, de ez nagy megtiszteltetés volt, hogy megkeresztelhettem egy Áron nevezetű kisbabát az egyik osztályon, akik azóta már hazamentek a kórházból. És kérésre az is a kórház lelkész feladata, az én feladatom is, hogy felvegyem a kapcsolatot a beteg gyermek vagy család otthoni gyülekezetével. Erre is volt már példa, volt egy nagyon súlyos agykárosodást szenvedett kisfiú, akik nem voltak templomba járók, reformátusok voltak, de nem voltak templomba járók, és ők kérték, hogy vegyem fel a kapcsolatot a helyi lelkésszel, ott, ahol laknak, amit meg is tettem, és hát reménység szerint bekapcsolódtak ők is a gyülekezet életébe. És emellett a szorosan egyházi vagy bibliai feladatok mellett, úgy érzem, hogy Nagyon fontos az, hogy egy kicsit tágabb értelemben is szolgáljak az ott lévők felé, amikor nem kifejezetten szóban adom át Isten igéjét, hanem a tetteimmel közvetítem Jézust számukra. Hát ebbe a kategóriába tartozik a beszélgetés, a meghallgatás, legyen ez gyermek vagy felnőtt, akit meghallgatok, ez az időmnek a legnagyobb részét tölti ki. Aztán a játék is időmnek nagy részét teszi ki, a gyerekek a kórházban is szeretnek játszani. Ezt mindig céllal próbálom végezni, hogy ennek egy lelkigondozói célja legyen ennek a játéknak. Sokat van egy nyuszi bábom, amit lehetett látni a képeken is. A nyuszi bábot nagyon szeretik gyerekek, felnőttek, még a nővérek is szeretik. Úgyhogy ezzel sokat szoktunk játszani. Emellett társas játék, gyúrma, kirakó, még ezekkel is szoktam gyerekeket látogatni. Aztán van olyan feladatom is időnként, hogy segítek a kommunikációban a két ember között. Például volt arra példa, hogy egy kórházi dolgozó vagy nővér nem tudta eldönteni, hogy vajon az anyuka már eljutott-e arra a felismerésre, hogy a gyermeke nem lesz soha egészséges. Ez egy epilepsziás csecsemő kapcsán merült fel ez a kérdés. És engem kért meg a nővér, hogy beszélgessek el az édesanyával is, hogy térképezzem fel, hogy hol tart ebben az anyuka, hogy elfogadta-e már ezt, vagy tud-e erről, hogy ez a gyermek nem lesz egészséges. Tehát ez a kommunikáció is a kommunikációban való segítségnyújtás is a feladataim közé tartozik. Aztán van, amikor a konfliktuskezelés is, és egy kicsit ugye a békéltetés szolgálata, ahogyan Jézus is hív minket arra, hogy keressük a békességet. És hát a konfliktuskezelés úgy érzem, hogy ebből a szempontból kifolyólag is a fontos feladata a munkámnak. Hát sok indulat elszabadul a kórházban időnként, a dühös felek meghallgatása vagy segítségnyújtás az indulat kezelésében, ez is a feladatom, kompromisszumkeresés. Aztán a tanítás is a feladatom. Arról például van olyan, amikor az orvosnak vagy a nővérnek nem jut rá ideje vagy energiája, vagy nem figyel arra, hogy esetleg elmondja a gyermeknek, hogy mi következik, hogyha egy műtét következik, vagy egy kötözés. És a gyermek fél, mert nem tudja, hogy mi jön. És ebben nyilván, hogy konkrétumokat nem tudok mondani, de egy-két alapdolgot el tudok neki mondani, ami segít abban, hogy ne nézzen olyan nagy félelemmel az előtte álló kezelésre vagy műtétre. Tehát a tanítás, a felvilágosítás és a feladataim közé tartozik. Aztán érdekképviselő is vagyok. Néha felszólalok a gyermek érdekében, a szülő érdekében, vagy a nővér érdekében, mindig annál, akinél kell. Így egymás között segítek a különböző érdekeknek a... Tehát néha nehéz az embereknek beleképzelni a másik cipőjébe magukat, és ebben segítek, hogy lássák egymás nézőpontját, és így békességre jussanak, vagy többet tudjanak meg egymásról. És még szoktam segíteni a gyermekek gondozásába is, hogyha a nővérek megengedik. Megetetem, vagy megitatom, vagy ringatom, főleg a kisgyerekeket, mert úgy érzem, hogy ez is a krisztusi szeretetnek az átadása. Tehát egy pici csecsemőnek az, hogy én megérintem, hogy ölbe veszem, az annyit jelent, mintha elmondtam volna egy prédikációt egy felnőttnek. Tehát ez a kicsiknek való prédikálás, ez mégis ebben nyilvánul meg, hogy dédelgetem őket egy kicsit. Egy kis statisztika. Egy hónapban körülbelül olyan 150 beszélgetésre kerül sor, ebből körülbelül 100 beszélgetés történik a gyerekekkel, hozzátartozókkal, 50 beszélgetés a kórházi dolgozókkal, és a gyermekekkel, hozzátartozókkal történő beszélgetések körülbelül 25%-ában magát reformátusnak valló családról vagy gyermekről van szó. És hát, ahogyan már említettem, a munkámat nem lehetne egyedül végeznem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten adott nekem szolgatásokat, és hát keresünk új szolgatásokat is. Majd arról is beszélek egy picit, hogy hogyan lehet ebbe a munkába bekapcsolódni. De szeretnék néhány dolgot elmondani arról, hogy ezek a segítők, az önkéntes segítőim milyen színességet, milyen színt hoztak a kórházba. Például volt adventkor, tartottunk egy kántálást, amikor végigjártunk minden osztályt. Ezt a Lévai Gimnáziumnak a lámpás csoportjával végeztük, és nagyon-nagyon nagy sikere volt, és tényleg megálltak még a nővérek is egy pár percre. A gyerekek is, gyerekeket kihozták az anyukák az ölükben, és hallgatták, meggyújtottunk egy-egy gyertyát, és akkor lekapcsolták a nagy központi lámpát azon az osztályon arra néhány percre. Tehát ezt is az önkéntesek segítségével tudtam megvalósítani. Aztán Lévai Ruth segített, az ő segítségével szereztünk egy nagyobb pénzadományt, amiből tudtunk venni gyermeklelki gondozói témájú könyveket, amiből az osztályokra is adtunk, és van még, maradt még arra is, hogy a gyerekeknek tudjunk adni, akik konkrét élethelyzetben vannak. A legkelendőbb könyv sajnos az a gyászról szóló könyv. Nagyon több esetben előfordult az, hogy gyermeknek meghalt a testvére, vagy az édesanyja, és ezekben az esetekben tudtunk nekik adni egy-egy könyvet, ami konkrétan az ő gyermeki világukat érintve, tehát az ő gyermeki világukból kiindulva magyarázza meg ezt a gyászt, vagyis hát a valakinek az elvesztését, és Isten igéje segítségével. Aztán nagyon nagy dolog volt az, hogy Lévai Szilvia segítségével tudtunk szerezni gyermekbibliákat, amit térítésmentesen tudunk adni a gyermekeknek. Szilvia lefordította ezt a bibliát, egy amerikai bibliát magyar nyelvre, egy gyermekbibliát, és az önkéntesek segítségével tudtam megvalósítani, hogy a gyerekekhez eljussanak ezek a bibliák, és hogy legyen ilyen bibliánk. Ezt már említettem, hogy a gimnáziumból is jártak önkéntesek bizonyos időszakaszokban a gyerekekkel beszélgetni, foglalkozni, játszani. Ez is nagyon-nagyon jól esik egy unatkozó gyermeknek, akinek messze laknak a szülei, nem tudnak eljönni hozzá mindig. És az Isten tiszteletekre való hívogatás, az semmiképpen nem lehetne megvalósítható, hogyha nem lennének önkénteseim. És hívogatás nélkül az az igazság, hogy nem jön le senki az Isten tiszteletre. Tehát ha nem járjuk, hiába plakátolnám ki, az önkénteseket nem lehet egyszerűen helyettesíteni, mert megpróbáltam a plakátolást, de nem működik. Viszont ha oda megyünk egyes emberekhez, sőt mindenkihez, akkor azért mindig összejön egy kis csapat, akik igazán kíváncsiak Isten igéjére azon a vasárnap délutánon. És akkor még néhány gondolatot, ez már nagyon rövid lesz, elmondanék még arról, hogy aki esetleg kedvet érez ahhoz, hogy ebbe bekapcsolódhasson, ebbe a szolgálatba, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát az első és legfontosabb az az imádság. Imádságra nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Ha lesz érdeklődő, akkor összeállítanánk egy imalevelet is, amit ki tudnánk küldeni e-mailen, és akkor abban benne lennének konkrétan, hogy milyen módokon lehet értünk imádkozni. Aztán be lehet kapcsolódni a szolgálatunkba önkéntesként is, be lehet kapcsolódni a hívogatásba az Isten tiszteletek előtt. Aztán, ha valaki kedvet érez, akkor erre az 5 perces gyermeküzenetre is, tehát amit az Isten tiszteleteken szoktunk kifejezetten a gyerekeknek tartani, erre is lehetőség van, hogy valaki tartsa ezt a kis 5 perces gyermek alkalmat. Aztán, ha van vállalkozókedvű gitáros tisztívesen látunk az Isten tiszteleten, tervezzük azt is, hogy gyermekáhítatokat beindítanánk egyes osztályokon, mert van, amikor nem engedik le a gyerekeket az osztályról, de ha mi fölmennénk, akkor ott lehetne nekik tartani egy kis gyermekáhítatot. Aztán, hogyha arra is lehetőség lenne, hogy gyermekelőadást tartsunk, bábos vagy pedig zenés előadást, lehívhatnánk a gyerekeket az egész épületből, mert erre van példa, ezt világi intézmények csinálják. De hát ők csak karácsonykor jönnek, meg maximum gyermeknapon. És a többi napon üres a kórház ilyen szempontból, mert nincs senki, aki jönne. És az év minden napján vannak gyerekek. Tehát ha lehetne valamiért, ami kicsit ilyen keresztény üzenetű a gyerekek számára, akkor ennek is nagyon örülnénk. Lehetne, ha valaki kedvet érez, süteményt sütni ezekre az Isten tiszteletekre. Nem kell nagyon nagy számra gondolni, a kápolnában összesen 8 ember fér be, olyan pici kis kápolna. Tehát, hogyha egy olyan 10-15 személyre, mert a maximum eddig 15 fő volt, aki lejött az Isten tiszteletre, hogyha valaki kedvet érez süteménysütéshez, akkor süteményt is szívesen látunk. És most lesz a kórházi dolgozók gyermekeinek egy tábor, ami 4 hétig fog tartani, egy hetes turnusokban, és hogyha ide valaki kedvet érezne, hogy megtanít a gyerekeknek egy éneket, vagy bábozik nekik, vagy kreatívan foglalkozik velük valamilyen munkáltatásban, vezeti őket, mert 1-2 óra odaszállásra, ha valakinek csak 1-2 órája van, 1 héten vagy 2 héten, akkor már ez is nagy segítség lenne. És hát új ötletekre is nyitottak vagyunk, ha valami olyat mondtam, olyan, valakinek olyan talentuma van, amit itt nem soroltam föl, akkor arra is nyitottak vagyunk. És hát az imádság, meg az önkéntesként való bekapcsolódás mellett ebbe a szolgálatba még lehetőség van ugye az adományra is, például egy-egy csokor virág a kápolnába, az Isten tiszteleti alkalmakra, vagy szükségünk lenne egy ventilátorra, mert nagyon-nagyon meleg a kápolna. Aztán jó állapotban lévő gyermekjátékokat is szívesen látnánk. Hát plüssfigurát, ez az egy, amit nem nagyon kérünk, mert plüssfigurából abból nagyon sok van jelenleg. De például a fajátékok, kirakó, építőkocka, társasjáték, aminek még úgy megvan minden darabja, tehát használható, vagy készségfejlesztő játékok, ezeket jól tudnánk használni. Vagy a gyermek, tehát most ehhez a táborhoz, ami a dolgozóknak a gyermekei számára lesz, szívesen látnánk labdát, vagy pedig ilyen olyan játékokat, amit kint lehet játszani, tollas, vagy tehát ilyen sporteszközöket. Munkáltató eszközöket is szívesen látunk, például fonál, cérna, ragasztó, színes papír. És hát a kórház számára, tehát ami nem kifejezetten a mi missziónk számára, de a kórház számára, esetleg jó állapotban lévő csecsemőruhát, vagy műanyagasztalokat, székeket a gyerekeknek, gyermekülőkét is szívesen látnánk. A gyermekülőkéről van egy konkrét elképzelés, hogy miért szeretnének, úgyhogy ha valakit erre indít Isten, akkor el tudom konkrétan mondani, hogy mire szolgálna ez, és hogy miért szeretnénk. És hát azt szeretném, hogyha valakit úgy indít Isten, hogy tényleg szeretne ebbe bekapcsolódni ebbe a szolgálatba, önkéntesként, akkor hogy legyen ennek egy határideje, ez a 2011. augusztus 1 lenne, hát akkor utána azokkal, akik jelentkeznek, azokkal együtt indítanánk el ennek a hivatalos útját, mert nem könnyű ezt, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy csak bemegyünk és akkor rögtön beengednek minket a szobákba, hanem ennek van egy hivatalos útja, ezért kérném, hogyha valaki ezt fontolja a szívében, akkor 2011. augusztus 1-ig szóljon nekem, vagy hát lelkipásztor úrnak is szólhat, Fehér Norbert lelkipásztor úrnak. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a türelmüket, figyelmüket.